Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szentigét, amely vízkereszt ünnepének az igehirdetési alapigéje, és megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelében, a 3. fejezet 7. versében a következőképpen. Ezt írja Pál apostol: ezért vagyok én Pál, Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok arról, hogy Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra, amikor kinyilatkoztatásával megismertette velem a titkot, ahogy előtte röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt, ahogy a most kinyilatkoztatta szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudnélik, a pogányok örökös társaink, velünk egy test és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Amen. Kedves testvéreim, nem egyszer nagyon szeretnék vagy cowboy, vagy maffia főnök lenni. Egyik sem egy ilyen lelkészhez illő hivatás, se a cowboy, se a maffia főnök. Persze nem igazi cowboy és nem igazi maffia főnök, hanem sokkal inkább olyan, mint akiket a tévében látunk. Én szeretnék olyan lenni, mint a keresztapában Marlon Brando. Vagy egy jó western filmben Charles Bronson. Mi jellemző rájuk? A történhetett bármi körülöttük, ők mindig higgadtak és nyugodtak voltak. Előttem van Charles Bronsonnak a képe, hogy hiába van ellene rengeteg bandita, ott van a harmonika a szájába, vagy éppen egy fogpiszkáló, nagyon szűk szemein keresztül nézi a világot, és szép, nyugodt és higgadt. Vagy Marlon Brando, ahogy éppen a cicáját simogatja. Most olvastam, hogy teljesen véletlenül került oda a filmbe, a cica aznap találták, és ebbe az ikonikus jelenetbe betették a macskát, és ott maradt a filmben. Tehát nyugodtan simogatja a macskáját, és nem foglalkozik azzal, ami körülötte van. Ilyenek vagyunk mi. Meghatározza a gondolkozásodat az, hogy honnan jöttél? Hogy milyen terheket hoztál magaddal? Hogy milyen problémáid voltak 2025-ben. Én azt gondolom, hogy mindaz, ami mögöttünk van, az nagyon sokszor meghatározza a jövőképünket is. Valamikor hajlamosak vagyunk azt látni, úgy látni a világot, hogy most ez nagyon-nagyon jó lesz, és megyünk előre, és benne milyen fontos szerepünk van nekünk is. Valamikor meg végtelenül gyengének, erőtlennek érezzük magunkat. Azt gondoljuk, hogy a saját terheinket is alig tudjuk hordozni, nemhogy másoknak segítsünk. Mennyire másképpen látja az ember az életét, akár egy súlyos betegséggel küzdve, akár valami nagyon nagy örömre készülve. Pedig ugyanazok az emberek vagyunk, ugyanaz a életünk, de mégis ezek meghatároznak minket erőteljesen. Pál apostol, amikor ezt a levelét írta, amikor Krisztus után 60-62 táján, akkor börtönben volt. Azt gondolom, hogy a börtön egy olyan hely, ami nagyon meg tudja határozni az embernek az életét. A börtönbe, ha valaki bekerül, akkor hát nem feltétlenül optimistán látja az életét, és nem éppen optimistán néz saját magára sem. A börtön olyan hely, ami alapvetően a keserűség, a reménytelenség és a sötét gondolatok születésének a helye. Akár egy börtönként éli meg az ember az életét, vagy egy élethelyzetét, az nagyon hatással van a gondolkozására is. És Pál bekerül a börtönbe, nem tudja, mi vár rá, nem tudja, meddig lesz ott, és eldönteti, hogy én most hogyan határozom meg az életemet. Átadom magamat az önsajnálatnak, átadom magam a szenvedésnek, vagy elkezdek gondolkodni azon, hogy mi történt velem, és mi ennek az egésznek a célja. Pál apostol itt a börtönben egy nagyon-nagyon rövid és csodálatos mondattal meghatározza a saját küldetését, értelmezi a saját küldetését. Azt mondja, hogy én most Krisztus Jézus fogja vagyok értetek. Egészen zseniális ez a megfogalmazás, és valahol oda kéne eljutni a mai Isten tisztelet végén, hogy el tudjam mondani, hogy én most benne vagyok talán egy helyzetben, de én úgy akarok benne lenni, mint Krisztus Jézus fogja, mint akit Krisztus helyezett ebbe a helyzetbe, és nem pusztán önmagam miatt, hanem értetek. És az értetek, az nekem lehet a gyülekezetnek, lehet a családotok, munkatársatok, vagy bárki más. Krisztus Jézus fogja értetek. Mik vagyunk mi ebben a helyzetben? Most, ha elhelyezzük magunkat egy koordináta rendszerben, akkor vagyunk édesapák, édesanyák, szülők, gyermekek, sok-sok mindent lehet mondani, egy tantestületnek, vagy bármilyen más közösségnek a tagjai, vagy egy sportkörnek. Ma az a kérdés, hogy Isten szempontjából kik vagyunk. Hogy mindezek fölött kik vagyunk mi. Pál apostol mondhatná azt, hogy én egy tehetetlen rab vagyok. Egy kiszolgáltatott szerencsétlen, egy olyan nyomorult, akinek a börtönőr, vagy az összes nyomorult börtönben lévő lát engemet. És Pál apostol nem ezt mondja. Azt mondja, hogy engem nem a körülményeim határoznak meg. Én nem azért vagyok éppen boldog vagy szomorú, mert milyen a körülményem. Mert tudom, hogy kihez tartozom. A küldetésem, tudom, hogy mi. És mi az a küldetés? A küldetés nem más, mint az életem története, Isten nagy történetében. Istennek van egy hatalmas története, ami a Szentírásban végigkövethető, és azóta íródik ez a történet, és ebben ott vagyunk mi is. És észrevesszük-e azt, hogy az Isten számít ránk abban a helyzetben. Hogy ne azt mondjuk, hogy mi a körülményeink fogja vagyunk, a rómaiaknak a fogjai vagyunk, vagy bármi más, hanem én Istennek a fogja vagyok. És az ő akaratát szeretném követni. És az egészben itt jön egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Az első az, hogy lehetünk börtönben, amihez az Istennek semmi köze. A saját butaságunk, a saját bűnünk, vagy bármi más zárt be ide minket. Ez egy egészen más helyzet. Most ezt ne vegyük ide, erről is szívesen beszélgetek egyszer. Sajnos ezek tévutak, ezek rossz utak. Dávid, amikor ilyen börtönbe került lelkileg, amikor mondjuk a hűtlensége volt, annak semmi köze ez a történethez. Annak már sokkal inkább, amikor József börtönbe került. Mert annak Istennek 4 évvel később célja volt. Egy csodálatos nagy célja. És el kellett hordozni azt a börtönt Istenért, hogy utána valami csodálatos dolog Egyiptomnak és a József családjának a megmenekülése biztosítva legyen. De mi van akkor, hogyha én Isten útján járok, és mégis börtönbe vagyok? Mi van, ha fölteszem az Istennek a kérdést, hogy Uram, hol szeretnél látni engem, és azt mondja, hogy a börtönbe. Mit kezdünk mi ezzel? Mennyire ijeszt meg minket ez a válasz? Ha az életedre nézel, el tudod mondani, hogy azon a helyen vagy, ahova Isten állított téged, vagy éppen az a hely, ami körülötted van, ott is Isten munkálkodni szeretne. És ez az a helyzet, amikor az ember bekerül egy ilyenbe, és talán sokan be fogunk kerülni 2026-ba is, amikor eldönthetjük, hogy most elindulok az önsajnálat útján, és azt mondom, hogy hát milyen borzasztó, ez bezártak engem ide, pedig mennyi dolgom lenne az Istennek, mennyi feladata lenne velem, én meg itt vagyok betegen talán éppen, vagy valami terhet hordozva. Nagyon őszinte levelet olvastam ma reggel, van egy imakörös csapat, amit valaki vezetett, és egyetlen mondatot írt, hogy ne haragudjatok, nem tudom tovább vezetni, mert elfogyott az erőm. Ennyi, és van ilyen, és lesz ilyen, akkor elfogy az erőm. És nagyon nehéz, talán éppen egy-egy szolgálattal kapcsolatban. Vagy tudja az ember azt mondani, hogy itt vagyok benne egy feladatban, egy küldetésben. És nagyon sokszor, és nem is sokszor, mindig a sátánnak ugye ez az eszköze, hogy belülről próbál minket elgyengíteni. Akár gondoltunk Illésre is, aki ebben a helyzetben, amikor küldetése volt, feladata volt, akkor nagyon-nagyon megfáradt. A másik út, amikor tudatosítom azzal, hogy most mi történt? Jó, lehet, hogy beteg lettem. Hát ettől már nem vagyok Isten gyermeke? Isten ezért visszavonta az én feladatomat? Testi nyomorúságom miatt már nem vagyok alkalmas valamilyen szolgálatra. Hát dehogy nem, semmi nem változott. Azt mondja Pál apostol, hogy van olyan, amikor Isten így vezet minket. Hadd mondjak egy példát. Van egy csodálatos mondat a Bibliában, így szól, higgy az Úr Jézus Krisztusba és üdvözülsz, mind te és mind a te házad népe. Ez egy csodálatos mondat, szerintem nagyon sok házban ki van téve a falra, vagy ott van a Bibliában, de hogy született ez a mondat? Úgy született, hogy Pál apostolékat teljesen jogtalanul és igazságtalanul börtönbe zárták. És a börtönben komolyan vették, hogy most nem az elkeseredésnek az ideje van, hanem énekeltek és imádkoztak. És ugye földrengés támad, az ajtók megnyílnak, a bilincsek leesnek, és a börtönőr azt gondolja, hogy mindenki megszökött, és öngyilkos akar lenni. És azt mondja Pál, ne tégy kárt magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. És jön a börtönőr kérése, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? És ekkor mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusba is üdvözülsz, mint te is, mind a te házad népe. Van ilyen, amikor Istennek terve van valakinek a megszólítására, de őt csak a mélységbe lehet elérni. Nem arról van szó, hogy Pál apostol sétált a halpiacon, és ott látott valami szép halat, nem tudom pontosan milyen halak voltak a földközi tengerben, vagy éppen a Genezáreti tóban, de valami szép halat, és ott volt mellette ez a börtönőr, együtt vásárolgattak, mellbe csapta, hogy jaj, gyere cimborám, mesélek neked Jézusról. Soha nem találkoztak volna. Azt mondja az Isten, ahhoz, hogy valakit meg tudjak szólítani, az lehet, hogy téged el kell, hogy vigyelek oda. És neked nem az a dolgod ott, hogy bezárkózz. Az a dolgod ott, hogy ugyanúgy legyél az én tanítványom, és legyél az én gyermekem. És ez az ember megkeresztelkedett egész háza népével. Kellemes volt ez Pálnak? Dehogy volt kellemes. Elárulok egy titkot, nagyon sok lelkésznek nem kellemes feltétlenül egy gyülekezetben, mert nem azért van ott, hogy jól érezze magát. Jól érezni az embernek magát máshol kell, mert feladata van, mert célja van, mert hisz abban, hogy Isten oda helyezte. És nem attól függ, hogy milyen a visszhang, vagy bármi más, ott kell hűségesen szolgálni. És ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. És valahol egész érdekes, hogy éjszaka valahogy végig azon gondolkoztam, hogy mit jelent az elhívás. És hogy mennyire különleges és furcsa az, hogy talán be kellene ismernünk, hogy lehet, hogy ma azért van kevés lelkipásztor, mert Isten nem szólítja meg őket. Ez nem arról szól, hogy kiírunk pótfelvétel, hogy hát, ha kedvet kaptál. Lehet, hogy Isten most azt mondja, hogy kevésre van szükség, és csak olyanokra van szükség, aki oda megy, ahova én küldöm, és azt teszi, amit én mondok. Máshogy nincs értelme ezt csinálni. És lehet, hogy talán Isten ebbe ilyen böjtöt tart. Mert emberileg soha nem tudjuk kierőszakolni azt, hogy az ember odaszánt életű legyen. És Pál apostol is azt mondta, a nehézségben és a nyomorúságban, ahova küld az Isten, én oda megyek. És ha ezt megtesszük, akkor annak három nagy hatása lesz az életünkben. Az egyik az, hogy a küldetés az átformálja az identitásunkat. Hogy átéljük azt, hogy engem nem a szerepeim határoznak meg, nem is a sikereim határoznak meg. És nem is azt jelenti ez az egész, hogy nem lesz az én életemben nehézség. De mindig lesz egy iránytű az életemben, ami Krisztusra mutat, bármilyen élethelyzetben. Ugye sokszor emlegetik, talán többen ismerik Agurnak a kérését, ez az Ószövetségben található. Egy zseniális, majdnem azt mondtam, hogy fazon, egy zseniális ember volt ez az Agur, mert annyira nem bízott magába, hogy azt mondta az Úristenek, hogy Uram, én két dolgot kérek. Ne adj nekem nagy gazdagságot, mert én olyan gyenge vagyok, hogy biztos megtagadlak. Én annyit fogok bulizni, meg inni, hogy nem bírok magammal, és nem leszek jó tanítványod. Aztán utána azt is mondta, de ne tegyél szegényé sem, mert ha nagyon-nagyon szegény leszek, én olyan gyenge vagyok, hogy átkozódni fogok és irigykedni fogok. Adj annyit, amennyi kell. És milyen jó lenne, ha így lenne, de lehet, hogy az Úristen azzal ajándékoz meg, vagy terhel meg minket, hogy akár anyagilag, vagy bárhol nagyon jó lesz az életünk, és ott az esély, hogy elfordulunk tőle miatt, vagy éppen nehézségek jönnek. De egy a lényeg, az irántünk megvan. Mindig úgy végeztem a lelkészi szolgálatomat, és ez most nem a gyülekezet ellen szól. Ha nekem holnap azt mondanák, hogy menjek el egy háromfős faluba, akkor elmennék, és ugyanúgy kezdeném az egészet, mert van egy irántűn. És ez a lényeg. Mi nincs helyhez kötve. Nincs semmihez kötve. Istenhez van kötve. És örömmel szolgálok ott, ahova ő helyez. És ez az identitás, ez nagyon-nagyon fontos, hogy én nem a kudarcaimnak vagyok akár az összessége vagy a fogja, hanem Isten Krisztusban megváltott, újjáteremtett gyermeke. És milyen boldogan mondja Pál, Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra. És ez a küldetés, ez nagyon hangsúlyos. Második fontos, hogyha ez van az embernek az életében, ez megment a kiégéstől és a keserűségtől, és lendületet ad. Mert, és ez nagyon nehéz megtanulni minden lelkipásztornak, hogy a küldetésnek az értelme az nem az eredményre, hanem a hűségre teszi a hangsúlyt. Nem attól függ egy lelkésznek a szolgálata, a minősége, hogy mennyire nő vagy csökken a gyülekezet, hanem mennyire hűséges. Ugye a Korintus levélben Pál apostol írja, a sáfároktól pedig elsősorban azt követelik meg, hogy hűnek bizonyuljanak. Nem az, hogy megduplázzák a anyagi javait a gazdájuknak, hogy hűségesen végezzék a szolgálatukat. És ha hűségesen végzi az ember az egészet, akkor elmondja, hogy nekem nem sikeresnek kell lennem, az a világnak a mérőeszköze. Nekem hűségesnek kell lennem. Ott, ahova Isten helyezett minket. És a harmadik nagyon fontos dolog, az nem más, mint ez a kifejezés, hogy értetek. Mert mindannyian tudjuk, hogy amikor az ember szomorú, keserű, depressziós, elkeseredik, az mind-mind a bezárkózáshoz vezet. Hányan vannak, akik azt mondják, hogy hagyjál már engem a gondoddal, a sajátom is elég. Nem akarok már többet hallani és hordozni. Ehelyett ez a fajta szemlélet, amiről beszélek, ez kinyitja az embert. Ez empatikussá teszi az embert, ez felelőssé teszi mások felé. Azt mondja Pál apostol a mai igénkben, hogy én Krisztus Jézus fogja vagyok, értetek. Másról utána pedig ezt mondja, hogy a ti javatokra. Én nem csak azért vagyok ilyen, mert ez nekem jó, hanem azért, mert ott vannak körülöttem ezek az emberek, akik fontosak a mi számunkra. A keresztény küldetés az nem egy önmegvalósítás, nem egy karrier, hanem mások javára való élet. És itt nem kell nagy, hatalmas dolgokra gondolni az embernek, hanem abba, hogy hűségesen teszem azt, ami a feladatom, és ezen keresztül élem meg a keresztény hitemet is. És hadd fejezzem be még ezzel a nagyon fontos üzenettel, hogy amikor idáig eljut az ember, akkor egyre inkább elkezdi a egész közösséget látni. Pál apostol eddig arról beszélt, hogy ő milyen, mint üzenetet hozó ember, most megfogalmazza magát az üzenetet. Egy olyan üzenetet, ami a pogányok számára annyira nem volt talán izgalmas, de a zsidók számára egészen hihetetlen volt. És egy olyan gyülekezetben, mint Efezusol Pál több mint két esztendőt eltöltött, és zsidók és pogányok együtt voltak, és ebből bizonyára feszültségek voltak, ott ez megdepő volt, ez az üzenet, hogy tudnélik a pogányok örökös társaink velünk egy test, és velünk együtt részesei az ígéretnek is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Azt mondja Pál, hogy ez az Istennek a titka. Ha elolvastátok, megtudjátok belőle, hogyan értem én Krisztus titkát. Ez nem egy olyan titok volt, ami valami rejtvény, vagy meg kellett fejteni, hanem az Istennek van egy ügyterve. És Pál abban a korban élt, Jézus Krisztus halála és feltámadása után, akkor ez a titok, ez napvilágra került. A zsidók korában abban éltek, hogy csak mi vagyunk Istennek a népe, az összes többit azt gyűlölni kell, és most egyszer csak Isten felszínre hozza, hogy a kereszténységben már nincs ilyen. Olyan szavakat használ, hogy ez a zsidónak hallani rettenetes volt, hogy örökös társaink, a pogányok. Egy test vagyunk, és egy ígéret részesei. És Pál ezt próbálja megértetni ezekkel az emberekkel, hogy nincs első, meg másodosztályú keresztény. Vagy olyan keresztény van, aki odaszántan szolgál, és akkor teljesen mindegy az, hogy a mellette lévő az honnan érkezett, vagy pedig megmarad mindaz a távolság, amiről így beszél korábban Pál, hogy elkülönítve vagyunk, szövetségen kívül, Isten nélkül, távol vagyunk, ismerik ezt a szép énekünket, és mégis vannak vénfalak közöttünk, rácsokon át méregetjük egymást, börtön az énünk, amelyből kitörni nem tudunk bűnünk sziklái miatt. Azt mondja ezzel szembe Pál, ő a testében lebontotta az elválasztó falat. Most pedig Krisztusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Vagyis minden azzal kezdődik, hogy az én életemben jó az én identitásom, a célom, a lendületem, nyitott vagyok ilyen szempontból mások felé, és Isten az ilyen emberekből tud egy nagyon eleven, nagyon élő, nagyon összetartó jó gyülekezetet alakítani. Mert nincs görög, nincs zsidó, nincs pogány, nincs vidéki, nincs pesti, nincs értelmiségi, nincs gazdálkodó, nincs fiatal, nincs idős, csak testvér van. És hogy az Úristen, hogy ebben az esztendőben így tudjunk élni, így tekintve önmagunkra, és így tekintve egymásra is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, sokféleképpen határozzuk meg önmagunkat. Most egy dolgot szeretnénk kérni, hogy határozzuk meg úgy, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És emellett adatik az az ajándék, hogy lehetünk édesapák, édesanyák, lehetünk gyermekek, unokák, lehetünk vezetők vagy beosztottak, de az irántünket, a gondolkodásunkat mindig ez határozza meg, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És köszönjük neked, Istenünk, hogy mi Jézus Krisztus fogjai lehetünk. Bocsáss meg, hogy olyan sok minden más fogságnak kiszolgáltatjuk az életünket, és szabadulni se akarunk tőlük. De ott, hogy ezeket letéve mi Jézus fogjai legyünk, az ő szeretete szorongasson minket, ahogy a Szentírásban olvassuk. Az ő evangéliumát, kegyelmét tudjuk továbbadni másoknak. Ott, ahol éppen vagyunk ezekben a napokban, és azokban a helyzetekben, ahol vagyunk. Úr Istenünk, így kérjük a te erődet, vezetésedet az előttünk álló esztendőre is. Amen.